Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai délutánon. Folytatnánk a elmúlt alkalommal megkezdett sorozatunkat, és kicsikét tovább mennénk a nyelv és a beszéd kérdésében. És mai alkalommal Ézsaiás próféta 6. részéből néhány igeverset szeretnék felolvasni, ami nagyon közel áll a témánkhoz, nagyon gazdag igerész. Én mégis egy-két gondolatot szeretnék ebből kiemelni és csatlakozni a múltkori szolgálatomhoz. Tehát Ézsaiás próféta könyve 6. rész, az első 8 vers így hangzik. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az urat ülni, magas és felemeltetett trónon, és palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak fölötte, mindegyiknek 6-6 szárnya volt, kettővel arcáját fették be, kettővel lábukat fették be, és kettővel lebegtek. És kiáltott egyik a másiknak, és ezt mondta, szent, szent, szent a seregek ura, teljes az egész föld az ő dicsőségével. És megrendültek az ajtó küszöbei, a kiáltónak szavától és a ház betelt füsttel. Akkor ezt mondtam, jaj nékem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hisz a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült egy a szeráfok közül, kezében eleven szín volt, amelyet fogóval vett le az oltáról. És megillette a számat azzal, és ezt mondta, íme ez illette az ajkadat, hamisságod eltávoztatott, és bűnöd elfedeztetett. És hallottam az úr szavát, aki ezt mondja, kit küldjek el, ki megy el nekünk. Én pedig ezt mondtam, imhol vagyok én, küldj el engemet. Jól ismert ige versek ezek, és Ézsaiás próféta, akit a Ószövetség evangélistájának is hívnak, nagyon sok ószövetségi profécia a messiással kapcsolatban az ő írásában hangzik el, és itt az elhívási történetéről olvashatunk, és az elmúlt alkalommal már beszéltem arról, hogy a nyelv az a testrészünk, amelyet Isten azért adott, hogy a testünket az örökké valóságba bekormányozza, ezt lehet jó és rossz értelembe véve is használni, és hogy a beszédünknek a forrása az nem a nyelvünk, nem az elménk, hanem a szívünk. Az elménken keresztül kell megszűrni, és végül a nyelvünk az a tagunk, amellyel a helyes vagy helytelen beszédet tudjuk közvetíteni. Megnéztük azt is, hogy Jézus Krisztus arról tanít bennünket, hogy a szívben lévő kincsek lehetnek jók, vagy gonosz kincsek, és ettől függően lesz a beszéde az embernek áldásos, vagy éppen áldatlan állapotban. És egy picit kitekintettünk arra is, hogy mi is a biblikus megvallás, mi is az, aminek szerepelnie kell az Isten szerint való megvallásban, és egy picit kitértünk arra is, hogy a 20. század második felében a pszichológia irányzatok hogyan befolyásolták a teológia bizonyos területeit, és hogy milyen keresztény iparág épült fel a keresztény pszichológiával kevert teológiára, és nagyon sok fals és hamis tanítás származott ebből a fajta rendszerből. És akkor beszéltem arról, hogy a mai alkalommal a sötétség kincseivel fogunk egy kicsikét foglalkozni. Nagyon sok ilyen dolog van a Bibliában, én néhányat a legjellemzőbbekről szeretnék most beszélni a elkövetkezendő néhány percben, és mindezt megtekinteni úgy, hogy Isten hogyan bánik velünk a beszédünkkel, és hogyan lehet megtisztulni bizonyos dolgokból. Nagy bevezetés nem lesz most Ézsaiás próféta könyvéhez, talán már egy másik alkalommal, csak nagyon röviden tőmulatokban 740-től Krisztus előtt körülbelül 680-675-ig terjed az ő szolgálata. A rabbinikus hagyomány szerint Manassé király idejében, amikor elfordult az úrtól Manassé, akkor ő volt az, aki a zsidókhoz írt levélben szereplő fában elbújt emberre és a kettéfűrészelt emberre vonatkozik. A hagyomány szerint ő volt az, aki ennek áldozatául esett. Nagyon hosszú ideig végezte az ő szolgálatát, és ő volt az, akinek a szolgálata és a fellépése egy új fordulópontot hozott, nem csak a déli királyság Júda életében, hanem Izraelnek a következő időszakait tekintve is. Hogyha majd megnézitek ennek a 6. fejezetnek a többi verseit, akkor láthatjátok, hogy egészen az utolsó időkre szóló proféciák és kijelentések vannak, amik még Jézus Krisztusnak a szolgálatát is befolyásolták, és nagy mértékben determinálták azt a fajta szolgálatát, amit itt a Földön elvégzett. Ezt majd tanulmányozzátok otthon. Az egész történet úgy kezdődik a Biblia szerint, hogy Uzziás király, amikor meghal, akkor kapja Ézsaiás ezt a látomást, és Uzziás volt az, akit az első öt legjobb király közé sorolnak Izrael, illetve Júda történelmében, Salamon, Dávid, Jóás és társai után. 52 esztendeig uralkodott, és az ő idejében Izrael nagyon megerősödött. Nagyon gazdag lett a júdai országrész, kiterjeszkedtek, hatalma növekedett, gyarapodott, de élete végén elkövetett egy óriási hibát, áldozni akart a templomban. És akkor Isten megbüntette őt, poklossá vált, és az utolsó időszakát az életének már úgy élte le, hogy ebben a betegségben az emberektől távol, és a feljegyzés szerint is nem a királyi sírban temették el a Sziklában, hanem a mellette lévő mezőségen volt neki a temetkezési helye. És ekkor kapja ebben az időpontban Ézsaiás az elhívását, és talán kicsit egy szimbolikus eredetű is lesz majd ez a dolog, hogy a tisztátalan nép egy tisztátalan király szimbolizálja. Ézsaiás megtérése a könyvének a hatodik részében, sok mindent lehetne itt vizsgálgatni, de az első és legfontosabb az, hogy Ézsaiás a Szent Istennel találkozik. Volt neki korábban egy istenképe, volt neki egy valamilyen fajta ismerete Istenről, de amikor valóban szembesül és nyílt látomásban találkozik az élő Istennel, akkor ez teljesen megrendíti őt, és az ő életében egy totális fordulatot állít be. Ha megnézzétek a Bibliában, van egy kis különbség a héber hebraizmusok és a nyugati gondolkodásmód között, ugyanis a héber Bibliában, illetve a héber Ószövetségben, ha valamit nagyon hangsúlyozni akartak, akkor azt mindig kétszer vagy háromszor mondták. Tehát nem felkiáltó jelet tettek, nem zárójelbe rakták, meg ferdénszették, meg vastagbetűkkel, hanem mindig kétszer vagy háromszor mondták. És Jézusnak a szava is nagyon sokszor ilyen dupla ámen-ámen szavakkal is kezdődnek, ez mindig a hangsúlyra utal, és Istennek egyetlen egy tulajdonsága van a Bibliában, ami háromszor van megemlítve, a legmagasabb szintű fokozásban, ez pedig a Szent. Nem a kegyelmes Isten, nem a szerető Isten, nem az irgalmas Isten, hanem a Szent Isten. Ez a legmagasabb fokozatú kijelentés a Szentírásban, és ha megnézitek, az embereknek egy nagy része, amikor megtér és újjászületik, ezzel a szentséggel kell, hogy találkozzon. Ma, ha a világban megnézitek, nagyon sok olyan prédikáció van, ami az örökkévaló Szent, egyigaz Istent egy házi bálvány szintjére vitte le. Ő a kis tündi-bündi nagypapa, az apucika, akinek az a dolga, hogy mindent megadjon a hívőknek, aki tutóigassa, meggyógyítsa, ellássa hatalmas anyagi javakkal, mindenféle földi áldással. Nem baj, hogy mindegy, hogy mit csinálsz, akkor is az ölébe beszélsz, szeretget, de ez nem a Szent Isten. A Szent Isten jelenlétében az ember ráébred a bűnösségére, ráébred a tisztátalanságára, és az ember, amikor így találkozik az élő Istennel, akkor a legbölcsebb, amit tehet, hogy megtér az Úrhoz. És ma sok prédikációban ez a fajta Szent Isten nincsen. Ez a Deus Domestica, amikor háziasítják az Istent egy gyülekezethez, és csak arról beszélnek, ami kényelmes, ami kedvező, ami szép és ami jó, nehogy elvadítsuk az embereket. Mert amikor Isten szentsége a középpontba kerül, amikor Isten szentségét az emberek megtapasztalják, és az Isten szentsége megérinti őket, akkor az mindig egy radikális dolgot hoz létre az életükben. Onnantól kezdve az az ember, akárhogy is dönt, nem lesz ugyanolyan, mint előtte volt, mert találkozott Isten szentségével. Nekem is volt az Úr kegyelméből ebben része, amikor egyszer az Úr így meglátogatott, és két oroszáig csak idézőjelben rettegés és félelem volt rajtam, mert a Szent Isten megérintett. Döbbenetes élmény volt, és utána kezdődtek majd a további szolgálataim is, de amikor a Szent Istennel találkozok, az mindig egy megrendítő élmény. És azért írtam fel itt a Bozót komplexumot, mert a legtöbb ember ezelől a Szent Isten elől rejtőzik. Az az Isten kell, aki kegyelmes, az az Isten kell, aki szeret engem, az az Isten kell, aki megáld engem, de a Szent Istennel nem akarok találkozni. Mert akkor egy csomó dolgot le kell tenni, le kell rombolni bennem egy csomó olyan hamis bálványt, hamis istenképet, ami olyan jól berendezkedtem már az elmúlt 8, 10, 20, 30 évben, és inkább elbújjunk. Ádámék is mit csináltak a bűneset után? Elbújtak Isten elől. Jött a Szent Isten, ők már bűnösök voltak, nem akartak nyíltan találkozni vele, az első bokorba elbújtak. Ezt nem ez a bibliai mélyélektan Bozót komplexumnak, hogy az ember mindig menekül az Isten elől, és mindig elrejtőzik valami mögé, hogy a Szent Istennel ne találkozzon. Valaki izmusok, valaki ideák mögé rejtőzködik, valakinek különböző ideológiái vannak, csak ne kelljen találkozni az élő Istennel. És amikor ezt sokszor lelkipásztorok, igehirdetők vagy tanítók teszik meg, a legnagyobb bűnt követik el, amit Isten népével szemben elkövethetnek, hogy a Szent Istent nem mutatják be az embereknek. csak a kegyelmes, a jószívű, az adakozó Istent, ami szintén igaz, tehát van egy ilyen része, de az ember, mikor legelőször találkozik az Istennel, a Szent Istennel találkozik, aki Krisztusban életét adta értünk. És amikor Ézsaiás ezt meglátja, akkor azonnal tudja, hogy neki innentől kezdve vége van. És azt mondja, jaj nekem! Amikor a prófétai képeket olvassátok, két nagy kijelentés csoportja van az ószövetségi prófétai írásoknak. Az egyik az áldás, amikor a salom van és a békesség és a jólét, és van a másik kategória, amikor az ítélet van. Általában a proféták ezt hirdették, akkor nagyon hamar is fejeződött a földi pályafutásuk, mert hamar eltették őket lábaló, ha istentelen királyok voltak. De itt Ézsaiás, itt egyértelműen arra helyezi hangsúlyt, hogy elítélem magamat. Én egy elveszett és egy bűnös ember vagyok. És figyeljétek meg, hogy Ézsaiásnak mi volt a első dolog, ami eszébe jutott, amikor Istennel találkozott. Hogy jaj, én parázna vagyok, jaj, én csaltam, loptam, hazudtam, nem, mit mondott? Tisztátalan ajkú vagyok. Ézsaiásnak egyből ez volt az első, ami a szívén volt, és a bűnismeretbe feljött az, hogy az ő ajka tisztátalan. És ha megnézzétek majd az Ószövetséget, nem fogunk végigmenni, egyik verset szeretnék csak hozni, Jobbal kapcsolatban, amikor Jobb mondja magáit a barátaival, meg minden, és Isten válaszol neki. Az első mondat a Jobbnak micsoda? Íme én parányi vagyok, mit feleljek neked? Kezemet a számra teszem, egyszer szóltam, de már nem szólok, avagy kétszer, de nem teszem többé. Jobbnak is mi volt az első? Befogom a számot. Ha megnézitek például mondjuk Habakuk prófétát. Habakuk próféta mit csinál? Látja sok igazságtalanságot, szentségtelenséget, meg a csomó csapást. Azt mondja, felmegyek a bástyára, megvárom, hogy Isten mit szól hozzá a dologhoz, és meg fogom várni. És amikor Isten megérkezik, akkor azt mondja, hogy remeg a bensőm, az ajkaim. Azok szintén problémásak, és még a csontjaim is teljesen áthevülnek ettől a szentségtől. Tehát amikor Isten szentsége megérkezik, és számtalan ilyen ószövetségi történetet meg lehet nézni, vagy emlékezhettek például Mózesre, amikor Isten elhívja, mi az első kifogás? Igazi baptista volt. Hát nem tudok beszélni. Azt mondja, hogy hát én nehéz ajkú vagyok, meg minden, ott is a beszéd a probléma. Tehát mindig lehet látni, hogy amikor az Isten szentségével szembesül valaki, az első és nagyon fontos dolog, amivel talán így elsőre furcsa is, hogyha most látjátok így összefüggéseivel, hogy a beszéd, a szánk, ahogy megnyilvánulunk. És innen már érthető talán Jakab apostolnak a kijelentése, hogy miért ennyire befolyásolja az életünket az, hogy hogyan beszélünk, mit mondunk ki, merre irányítjuk az életünket, a kormányrudunkat vagy a gyeplőnket, hogy jó irányba megyünk, vagy rossz irányba megyünk. És Ézsaiásnak ez a megtérése, már a végén látni fogjuk, hogy hova vezet, de ez volt az első és legfontosabb, hogy ő tisztátalan ajkú és tisztátalan ajkú nép között van. Ezt akár a mai 21. századi Magyarországról is elmondhatta volna. Hát ott volt egy nép, ami telve volt tisztátalansággal, tisztátalan beszéddel, és ebből kellett legeslegelőször megtérnie Ézsaiásnak, és Isten legeslegelőször ezt a területét vette célba, és ezt hozta helyre az életébe. És ahogy múltkor mondtam, a sötétség kincsével kapcsolatban Ézsaiás próféta is nagyon-nagyon sokat beszél a beszédbűnökről. Én most 4 vagy 5 olyan dologról fogunk beszélni, meglátjuk, hogy mennyire lesz majd időnk, amivel kapcsolatban a legtöbbet találkozunk a Bibliával, és talán a legkirívóbb esetek tartoznak ide. Az első és legfontosabb talán a beszéd és az Isten tisztelete, hiszen két nagy csoport van tulajdonképpen a beszéddel kapcsolatban. Az egyik, amikor embertársainkkal való kommunikációról beszélünk, és a másik, amikor az Istennel való kommunikációval beszélünk, és én mindenképpen előbb a Istennel való kommunikációval kapcsolatban szeretném ezt használni. A Máté 15:8-ban azt olvashatjuk Jézussal kapcsolatban, ő tanítja ezt, hogy ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem. Vagyis Jézus itt arról beszél, hogy a korabeli zsidóságnak a Isten tisztelete nagy része, az emberek nagy része egyfajta rituális kereszt, vagy rituális judaizmust élt meg, hogy a szájukkal tudtak egy csomó imádságot, tudtak egy csomó ószövetség igét, de a szívük az nagyon távol állt Istentől. A szívüknek már nem volt köze az Isten tisztelethez. És ezek voltak, majd lesznek azok az emberek, akik majd Jézus meg fogják ítélni. Szintén Jakab 1:26-ban olvashatjuk, ha valaki Isten tisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg a nyelvét, sőt megcsalja maga szívét, annak az Isten tisztelete is hiába való. Belegondoltatok azért ebbe? ha úgy ülsz itt Isten tiszteleten, vagy úgy jövünk el Isten tiszteletre, hogy jó, hát el szoktunk jönni, így van, és közben hallgatom a prédikációt, már azon jár az eszem, hogy holnap mit fogok csinálni, jövő héten milyen üzletet fogok kötni, vagy az iskolában mi lesz, vagy hogy lesz. Elszakítom a szívemben lévő valóságot Isten tisztelettől, akkor teljesen felesleges eljönni. Nincs értelme az Isten tiszteletnek. Ennyire otthon is lehet ülni, lehet hallgatni főzés, mosogatás közben a fülhallgatóval a prédikációt, mert úgy sincs ott benne a szíved. Az agyad felfogja, érti, de a szíved nincs benne. És ha nincs benne a szíved, akkor nem fog megváltozni az életed, mert nem fogod alkalmazni Isten igét, gyakorlatilag egy leplet húz a szívedre, és nem fogod meghallani Isten beszédét. Így nem is kell eljönni Isten tiszteletre, azt mondja Jakab, ez teljesen hiába való dolog ő írása szerint. És ez tulajdonképpen egy külsőség belső tartalom nélkül. El lehet játszani a hívőt, az okos hívőt, a szép hívőt, a jól felöltözött hívőt, a minden alkalommal résztvevő hívőt, de hogyha belső tartalom nincs ott, ha nem változik az életünk napról napra, hétről hétre, Isten jelenlétében, Isten erőterében, akkor teljesen felesleges az Isten tisztelet. Ha valaki 15-20 éve megtértésű, mindig lelkileg kiskorú és csecsemő, akkor el kell gondolkozni azon, hogy nem-e azzal van a probléma, hogy itt vagyok ugyan, mert lehet, hogy gyülekezetben nőttem fel, vagy itt értem meg, vagy ide kerültem valahogy, mert ide költöztem, de a szívem az távol van Istentől. Azt mondja most az Úr, ha a szíved távol van, és csak fejben vagy itt, agyban vagy itt, add át nekem a szívedet. Gyere hozzám. És amikor Isten megérint a szívedet, bejön ezzel a szentséggel a szívedbe, akkor át fog téged formálni. És ahogy Ézsaiás életét is teljesen átformálta, ugyanúgy átformálja a te életedet is. De ne engedd, hogy ez a szakadék meglegyen a beszéded, a jelenléted és a szíved között. Az Isten tiszteleten teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes erővel, teljes elmével vegyél részt. Ez az Isten tisztelete. Ebben kell gyakorolni magunkat, ebben kell növekedni. Ez nem jelent azt, hogy nem jöhetsz ide úgy, hogy nincs nehézséged, nincs harcod, nincs próbád, van ilyen is. De akkor engedd, hogy Isten szóljon hozzád, hogy Isten felemeljen, akár egy testvéren keresztül, a dicsőítésen keresztül, de legyen ott a szíved, legyen ott a szellemed. Álljál rá Istennek a mennyei csatornájára. Ez az első és legfontosabb, hogy nem megszokásból legyél itt, hanem őszintén. Ha problémád van, úgy gyere, ha jól érzed magad, az is nagyon jó. Ne engedd, hogy elvegyék a jó kedvedet. Legyél bátor. És Uram, itt vagyok. Ézsaiás is ott volt, megrendült. Azt nem lehet pontosan tudni, hogy itt a mennyei templomban történtek az események, vagy a földi templomban. Több minden után, hogy valószínűleg a mennyei templomban látta ezeket a dolgokat. De amikor megrendül Isten szentségétől, akkor teljesen őszinte lesz. Nem mondja azt Ézsaiásat. Én tulajdonképpen úgy gondolom, hogy a kortársaimhoz képest azért az én beszédem még úgy viszonylag elfogadható. Nem mentegeti magát. Azt mondja, elvesztem, végem van, kész, nincs tovább. Azonnal megadja magát Istennek. Őszinte volt. Nem leplezte a bűneit, nem takargatta, nem susmusolt, nem mismásolt. Uram, itt vagyok, így, ahogy vagyok, tisztátalan a beszédem, tisztátalan, ahol lakok is. A körülmények se jók, én se vagyok jó. És akkor Isten majd jön az ő kegyelmével, erről a végén szeretnék majd beszélni. Fontos, hogy amikor Istennel közösségbe vagy kapcsolatba vagy, legyél őszinte, mert felvállalni azt, aki vagy. Ha bibliai személyeket megnézed, mindig azok voltak Istennek a nagy emberei, akik őszinték voltak. Nézzétek meg a prófétákat, még odáig is elvetemednek, mert őszinték voltak, hogy amikor Isten ítéletet akar hozni, akkor mit mond a próféta? Uram, hagyd abba! Rászól Istenre a próféta, hogy Uram, hagyd abba, mert elpusztul a nép. A próféták megmerik így szólítani Isten, miért? Mert őszinték voltak. Lesújtott rájuk Isten? Nem. Miért? Mert őszinték voltak. Ami a szívükbe volt, odaadták Istennek. Nem volt távol a beszédük a szívüktől. Mai rossz szólással, ami a szívükön, a szájukon, de ez a jó értelembe véve vett dolog volt. Ez tehát az első, hogy legyünk összhangban Isten tiszteletre, amikor eljövünk a szívünk, és figyeljünk oda Istenre, engedjük, hogy munkálkodjon bennünk és az életünkben. Az egyik ilyen probléma a hazugság és a hamis beszéd. Példabeszédek 6:18-19. E 6 dolgot gyűlöli az Úr, és 7 dolog utálat az ő szellemének. A kevés szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vértontó kezek, az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak, a hazugság lehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságot az atyafiak között. A Bibliában számtalan bűn van megemlítve, több bűnkategória is van a Szentírásban. A legmagasabb rendű bűnök mindig azok, amelyeket Isten szentsége ellen követnek el. Utána következnek az égbe kiáltó bűnök, amiért imádkozni se kell, mert Isten közvetlen haragját váltják ki. És vannak olyan bűnök, többek között ez a list is ezt tartalmazza, amik Isten szemében utálatosak és gyűlöletesek. Na, az egyik ilyen bűn a hazugság. És ha jól megnézitek ezt a listát, kettőt emeltem csak ki sárgával, a hazug nyelvet és a hazugság lehelő hamis tanút, de az utolsó is a valószínűleg a pletykára vonatkozik, hogy ezekből a dolgokból minimum három az, ami a beszéddel és a nyelvvel van kapcsolatban, ez pedig a hazugság. Ez az egyik legpusztítóbb erő, ami a hívő emberek életébe, hogyha bejön és elkezd munkálkodni, akkor gonosz démonikus erőket tud felszabadítani. Azért, mert a forrása, ahogy látjuk a János 8.44-ben a sátánnak kapcsolatban mondja Jézus, mert ő hazug, és ő a hazugság atya. Tehát a hazugságnak a forrása az sohasem Isten, hanem áll mögötte egy bukott szellemi fejedelem, és az ők is kísérő csatlósai. És amikor egy ember belekerül egy ilyen hazugság csapdába, belekerül abba, hogy állandóan úgy akar előnyöket elérni, hogy hazudik, lejáratja a másikat, hazugságot terjeszt a másikról, akkor ezekkel az ördögi erőkkel kerül kapcsolatba. És a legnagyobb probléma ezzel az, hogy felépít az életében egy negatív immunrendszert, hogy nem fogja befogadni az igazságot a szeretetére. Miért? Mert a Szent Szellem az igazság szelleme, és ez mindig konfrontálódik a hazugság szellemével, és nem fogjuk tudni meghallani Isten hangját, Isten beszédét, ha megtudjuk a hazugságot az életünkben. El kell szakadni ettől a dologtól. Bármilyen kis dolog is, hogy féligasság, részigasság, nem így gondoltam, nem úgy gondoltam, nem szabad megtűrni ezeket a dolgokat az életünkben. Nézzétek meg Efézus 4.25. Azt mondja Pál hívőknek, mondja, levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot. A hívő körökben is teljesen természetes volt, hogy még voltak friss hívők, illetve olyan hívők, akik belekeveredtek ilyen dologba, és Pál apostol azt mondja, mint egy ruhát dobjátok le magatokról. Szabaduljatok meg tőle. Ne fogadjátok be ezeket a hazugságokat, ezeket a hamis igazságokat az életetekbe, mert tönkre fognak benneteket tenni. Csak az első dolog, mi volt az első bűn a teremtéskor? A hazugság volt az első bűn. Mi volt az egyház születésekor az első bűn? Miért hazudtál a Szentléleknek, Anániás és Safira? Szintén a hazugság bűne. És ha megnézitek a jelenések könyvében, már lehet látni azt, hogy Isten miért gyűlöli a hazugságot, mert a hazugoknak, stb. Gyilkosoknak, paráznáknak hol lesz a helye? A kénkővel égő tüzes tóba. A hazugság külön kategória az elkárhozás típusai között. Miért? Mert ördögi erőkkel köt össze, ördögi erőkkel kapcsol össze, a hazugság atyával kerül szinkronba és összhangba. És a szívedet ez megfertőzi, ellepi, és nem szabadulsz meg tőle, nem térsz meg tőle, teljesen zátonyra fogja futni az életedet, zátonyra fogja vinni az életedet, el fog szakadni az Isten kegyelmétől és az Isten szeretetétől, mert ezzel a Szentlélek nem fog tudni közösséget vállalni. Ha most abba belegondoltok, hogyha minden egyes istentiszteleti alkalmon, amikor hazudunk, vagy megnyilvánulásainkban nem úgy viselkedünk, ahogy kell a beszédünk által, és ez a Anániás és Szafira története még most is működőképes lenne, idézőjelve, akkor szerintem igen bajba lennénk. Több temetésünk lenne szerintem, mint bemerítésünk. És ezzel őszintén szembe kell nézni. A mai világban sajnos egy olyan kultúrában élünk, egy olyan társadalomban élünk, ahol a hazugságot gyakorlatilag azért fogadják el, mert enélkül nem lehet előre jutni. Hogyha nem akarsz valahol háttérbe szorulni, vagy lejjebb kerülni ranglétán, akkor hazudnod kell, másokról rosszakat kell mondani, rossz színben kell feltüntetni, hogy téged előrébb vegyenek. A hazugság most nem csak a politikai szinten, hanem társadalmi szinten is teljesen átjárta a mi generációnkat. És nekünk hívőknek jó példával kell előjárnunk, hogy mi igazat mondunk. Sokszor tényleg nehéz, amikor fel kell vállalni, hogy rosszat tettünk, vagy hibáztunk, de még mindig becsületesebb és jobb, még ha kárral is jár az életünkben, mint hogy hazugságot választjuk, és a hazugságban maradjunk benne. Az Ószövetségben egy külön profécia is van erre a zsidósággal kapcsolatban, hogy a hazugságban rejtőztünk el. Amikor elbújtunk a hazugság mögé, amikor nem akartunk az igazságnak hinni. És sok hívő ilyen, amikor Isten igéjét hallja, vagy Isten beszélét hallja, inkább elbújik a hazugságok mögé. Hát én ettől a testvértől azt hallottam, attól a prédikától ezt mondta, nekem ez a Szent Isten nem kell, engem hagyjanak békén, én jól vagyok, így, ahogy vagyok. Elrejtőzik a hazugság a tévtanítások mögé. Utolsó időkben, ha megnézitek, Jézus a legtöbbet erre figyelmeztet a hívőket, a megtévesztésre, a hazugságra, a becsapásra. És a hívők, hogyha nem vigyáznak, ez teljesen gyakorlatilag el fogja őket rejteni, el fogja bújtatni őket magától az Isten elől, mert ebbe fognak elrejtőzni. Tehát ez volt az első, hogy a hazugság és a hamis beszéd, hogy ettől szabaduljunk, meneküljünk tőle. Nincs ennél rosszabb, ami a hívő ember életében komoly károkat tud okozni. A következő a meggondolatlan vagy elhamarkodott beszéd. Példabeszélek 29.20. Láttál-e elhamarkodottan szóló embert? A bolond felől több reménység van, mint felőle. Aki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát, aki felnyitja száját, romlása az annak. Azt mondja a Biblia, hogy a hívő emberek életében is előfordult az, hogy meggondolatlanul beszélnek. A meggondolatlan beszéd tulajdonképpen olyan, amikor kimondjuk vagy beszélünk róla, utána egyből azt érezzük, hogy ez bizony nem kellett volna. Ha elszámolok 10-ig, 15-ig, lehet, hogy ezek a szavak vagy mondatok nem hagyják el a számot. Én néhányat soroltam fel, ilyenek például a fogadalmak, amikor nagy fogadalmakat teszünk, ilyenek például az, hogy a hívőknél is előfordul, hogy újévi fogadalom, vagy január 1-től még több igét fogok olvasni, meg január 2-től meg még kétszer annyit. Sokszor ilyen fogadalmaink vannak, és vagy esküket szoktunk tenni. Jézus nem véletlenül mondja, hogy ne esküdjetek se az égre, se a földre, hanem a beszédetek, igen vagy nem, yes vagy no, ennyi. Nem kell túl kombinálni a dolgot, nem kell esküdözni, nem kell Istenre hivatkozni. Legyél hiteles életű ember, akinek a szavai összhangban vannak az életével és a viselkedésével. Erről beszélt tulajdonképpen Jézus. Szóval vannak az elkötelezettségek vagy vállalások, amikor megígérünk dolgokat, hogy ott leszünk, megcsináljuk, segítünk, aztán mindenféle ürügyet keresünk, hogy mégse kéne, ahogy Jézus is mondja a példázatban, hogy ahó, atyám, én elmegyek dolgozni, aztán mégsem megyek, másik nem akar, aztán mégis elmegy. Tehát amikor olyan kijelentéseket teszünk, amiket később visszavonunk, különösen Isten jelenlétében, vagy Isten előtt fogadunk meg dolgokat, az Ószövetségben számtalan igevers van ezzel kapcsolatban, hogy ne tegyél hirtelen fogadalmat, vagy vállalásokat Istennek, ne esküdözzél különböző dolgokra az Úrral kapcsolatban. Ezeket mindig meg kell gondolni, hogy ne ígérjünk olyan dolgot, amit nem tudunk megtenni, ne vállaljunk olyan dolgot, amiről tudjuk, hogy nem fogjuk teljesíteni. Főleg azért nem, mert elvárják tőlünk, vagy azt hiszed, hogy mindent neked kell megcsinálni és megoldani, és a belegebetsz is meg fogod csinálni, mert te megígérted. Nem. Legyél bölcs, legyél határozott, gondolkozzál, ne hozzál azonnal döntést, amikor valamit mondanod kell, kérjél időt. Régen rossz az, amikor azt mondják, hogy most azonnal kell dönteni. Ez tipikus ez a MLM duma, hogy most azonnal meg kell venni, mert ha megveszed, akkor egyből 2-t kapsz, meg 4-et kapsz, meg 9-et házhoz viszünk azonnal, meg minden. Nem. Várni kell. Kérjél időt. Amit sürgetnek, abban biztos nem lesz áldás, ha hirtelen hozol döntést. Várjál. Kérjél időt. Ne beszélj meggondolatlanul, elhamarkodottan. Engedd, hogy tud végig gondolni a dolgokat. És azt vállald el, amit tényleg el tudsz vállalni, arra mondjál igent, amire tényleg igent, és szívből tudsz igent mondani. Ne foglalkozz olyan dolgokkal, amikhez semmi közöd nincsen, csak azért, mert jó buli lesz, és akkor én is benne vagyok. Nem. Legyél bölcs ezekben a dolgokban, hogy hogyan viselkedsz. A megőrzi az ő száját, ez egy olyan fajta védelmet jelent, mint hogyha valamit karanténba helyeznél. Tehát helyezd karanténba a beszédedet, vizsgáld meg, amikor valamiről beszélsz, vagy valamit mondasz, hogy hogyan viselkedsz ezzel kapcsolatban. A harmadik. A pletyka vagy a finom falatok. Ez a revidiált károli fordításból van. Nagyon tetszik, mert majdnem szó szerint fordítja a héber szöveget. A pletykálkodó szavai ínyenc falatok, és bejutnak az ember bensőjébe. A nyelv szelítség az életnek fája, az abban való hamisság pedig a léleknek gyötrelme. A gonosz embert visszájtszít, a pletykálkodó pedig elválasztja a barátokat is. Ahogy mondtam nektek a múlt alkalommal is, hogy a Biblia, az Újszövetség is, de főleg az Ószövetség képes beszéd. És különösen a héber az, ami a egyes szavak mögött olyan képeket használ, amik sokkal többet mondanak, mint akár egy-egy szó, vagy akár egy-egy mondat. De itt is, amikor Salamon erről beszél, hogy a pletykálkodó szavai ínyenc falatok, ezzel arra utal, hogy amikor valaki pletykálkodik, vagy a pletykálkodás szavait mondja, akkor a hallgató számára, aki természetesen a befogadó közeg, az úgy éli meg, mint egy finom falatot. Jó lesik hallgatni a pletykát. Erről a testvérről is, arról a testvérről is olyan jól esik hallgatni. És akkor ezek a pletykák, ezek a jó falatok, ez olyan, mint a svéd asztal, hogy mindig lehet válogatni, lehet általában tudni egy-egy gyülekezetben, vagy közösségben, hogy ki az, aki mindig mindenről mindenkit tud. Tehát mindig vannak azért ilyen testvérek, nem feltétlenül nők, lehetnek ezek férfi testvérek is természetesen. És ezekhez járnak, mindjárt fogok hozni erre majd néhány példát, és ezek bejutnak az ember bensőjébe, csak ezzel mi a probléma? Az, hogy ez ki is jön. Tehát aki a pletykát meghallgatja, elfogadja, az nem tartja bent magába, hanem, most akkor rámegyünk a gastroenterológiára, az szépen ki is jön. Na most, hogy alul vagy felül, ez más kérdés, de általában ez normál esetben, hogyha felül jön ki, ez egy ilyen megemésztett, megrágott, gyomorsabbval eltelített dolog. Hát van magyarul, nem az jön már vissza, ami bement. Tehát ha valaki elmond egy pletykát valakiről, az már nem abban a formában fog a következő emberhez eljutni, és egy láncreakciót indít be. És a pletykálkodó embernek van egy ilyen tulajdonság, hogy ez olyan, mint egy édes falat, mint egy svédasztal, hogy mindig kell, nem tud megelégedni vele, mindig gyűjti a pletykákat, az információkat és a híreket. Erről beszélt tulajdonképpen Salamon, hogy ezek az emberek, akik ilyen pletykások, azok gyűjtik ezeket a dolgokat, és úgy laknak vele jól, mint normális ember a fizikális étellel, őket ez elégíti meg szellemileg, lelkileg, hogy valakiről valami rosszat halljon, vagy valami negatív dolgot, és ne csak halljon, hanem tovább is tudja adni. A nyelv szelítsége itt a héberben a merafé kifejezésünk van, ami gyógyulást jelent. A pletykálkodással ellentétben a nyelvnek van egy gyógyító képesség és hatalma, és amikor nem a pletykálkodáson jár az eszünk, hanem azon, hogy hogyan tudnánk beszélni úgy, hogy az embereket tudjuk gyógyítani, helyreállítani, felépíteni, akkor javasolja a Biblia ezt, hogy a élet fáját tudjuk kínálni azoknak, hogyha a beszédünk teljesen helyén van. Nézzünk meg néhány dolgot pletykával kapcsolatban. Az egyik az, hogy a pletyka a bizalom eszköze lehet. Sokan a pletykálkodást arra használják fel, hogy magukat úgy állítsák be, hogy ők mindenről tudnak valamit, és hogy egy bizalmas ember tud lenni valakinek a számára, akin keresztül mindig tud friss információkhoz jutni. Hát ha megnézitek sokszor például falusi közösségekbe, hogy bármilyen esemény van, a falu egyik végén elmondják, nem telik el sok idő, már a falu másik végén is tudják ezt a dolgot. A pletyka pártoskodást idézelő. Nagyon sokszor egy gyülekezetben, és nagyon sok gyülekezet szakadásához vezetett már oda a pletyka, hogy pártoskodáshoz létre. Valaki elfogad rossz dolgokat, és eltávolodik tőle, és szétszakadnak a gyülekezetek, szétszakadnak közösségekre, hogy valakinek ez a kedvence, valakinek az a kedvence. Korintusban is volt egy ilyen probléma, emlékeztek. Én Pálé vagyok, én Apollósé vagyok, én Kéfás, stb. Tehát ott is pártokra szakadtak a kiskorúság miatt a gyülekezet tagjai, és a pletyka is pont ezt idézi elő, hogy elválaszza az embereket, a testvéreket egymástól, mert rossz színben tünteti fel a másikat, vagy valótlan információkat közvetít. Gyengíti a közösséget, ez teljesen természetes egy pletyka. Érdekes volna azt a statisztikát megnézni esetleg, hogy hány és hány gyülekezet ment már tönkre azért, mert ment a susmus, ment a pletykálkodás, ment a különböző háttérinformáció, és bizalmatlanságot hozott létre a gyülekezetben. A testvérek szívét megkeserítette a másik irányában, és szétszakadtak, széthullottak közösségek. Maga a pletyka szó a héberben is egy olyan kifejezést jelent, hogy ilyen sutyorgó, motyorgó, ilyen susmus beszédet jelent az eredeti kifejezés. Áthágja Isten rendeléseit és a lélek munkáját, ez elsősorban a beszédbűnökkel van kapcsolatban, és a pletykálkodónak nincs önkontrollja és függőséget okoz. Ez tulajdonképpen a jó falatnak a következménye, hogy ő nem tud meglenni pletyka nélkül. Múltkor már mondtam a Pázmány Péteres történetet, ott is így próbálták meg elejét venni a pletykálkodásnak, hogy legalább 3 napig próbálja meg valaki befogni a száját, és nagyon komoly függőséget hoz létre. Ha megnézitek ma például, melyik sorozatok a legnépszerűbbek a tévében? Ezek a tévésorozatok, amelyek több száz meg több ezer részesek, és mindig arról megy a millió intrika, a pletyka, a lejáratás, és ezek vannak a legnagyobb nézettséggel. Az egész kultúránk át van ezzel hatva, hogy mindig mindenkiről mindent tudni kell. És sokan azt mondják, hogy hát vannak ártatlan pletykák is, meg vannak... Nem, nincs ártatlan pletyka. Minden pletyka mögött ott van egy valamilyen rossz dolog, egy rossz szándék húzódik, amit ki kell írtani az életünkből, és ne engedjük, hogy függőséget okozzon az életünkben. A forrása általában gonosz a pletykának. Nagyon ritka az, amikor valaki jóindulatúan pletykálkodik, ezt keresztény körökben általában mondok egy imatémát felszólítással szokott kezdődni, akkor én mindig gyanakodni szoktam. Tehát alapvetően a forrása a pletykának gonosz. Szinte minden esetben egy rossz, gonosz, hamis, utálatos szándék van az ember szívében, amikor pletykálkodik. Rossz motiváció a forrása, ez lehet irítség, harag, féltékenység vagy gyűlölet. Nézzétek meg a farizeus, mit csinál a templomba? Uram, én így meg úgy, de ő. Na, ő aztán nem, mintha Isten nem tudta volna, hogy ez a vámszerő hogyan él. A farizeus kötelességének érezte, hogy pletykálkodjon Istennek a vámszerőről. És hányszor van ilyen a mi életünkben is, hogy lehet, hogy bűnös vagyok, de az a testvér az még bűnösebb. Annak még több vaj van a fején, ez a prédikáció is biztos, hogy ma neki fog szólni. Aztán valamikor a féltékenység vagy gyűlölet van, nagyon sokszor az emberek egymást ki akarják játszani, különösen az egyházban, hogyha ez ilyen valamilyen szolgálati területnek a vezetése, vagy pozícióknak az elérése, vagy van valamilyen kergetett álma vagy ideája a gyülekezetben, hogy ő mindenáron az akar lenni, és akkor törzúz, letapos mindenkit, előkészíti a talajt ennek a dolognak. Ez már közelít egyébként a varázslás kategóriájához is. aztán lelkiválság is lehet az oka ennek, hogyha valaki a lelki életében van egy törés, és akkor úgy érzi, hogy neki nem már nincsen tovább, és abban éli ki a hívő életét, hogy a másikat lejáratja, tönkre akarja tenni. Van benne egy lelki életlenség, vagy önértékelési zavar is lehet például, amikor mindig összehasonlítja magát a másikkal, és ehhez próbálja meg beigazítani az életét. Aztán valamikor kapcsolatkeresés, kapcsolatfüggő emberekre is jellemző ez, hogy azt hisz, hogy úgy tud jó kapcsolatot kialakítani, hogyha sokat tud beszélni bizonyos emberekről vagy személyekről, információkat tud megosztani, mert kapcsolatfüggő, és ennek az az ára, hogy elárulom a testvéremet, vagy amit esetleg négy szem közt beszéltünk, és ima témaként megosztott velem, hogy akár azt is kiadom, mert kapcsolatfüggő vagyok. Erre is figyeljünk oda, és vigyázzunk. Ez a rossz kincs kategóriájába tartozik, és igazából értéktelen, felszínes mondani való tartalom nélkül, és nyilvánvaló, hogy a világi értékrend szeretete is ebben van benne, hogy a világban lévő pletykálkodás, a másik lejáratása, letaposása, azt ne engedjük, hogy bejöjjön a gyülekezetbe. Vigyázzunk arra, hogy hogyan beszélünk egy testvérünkről, hogyan beszélünk arról, aki mellettünk ül, akivel együtt járunk fel az úrházába dicsérni Istent. Figyeljünk arra, mit mondunk a másikról. Még ha akkor is, ha esetleg lehet, hogy igazunk van, mert tényleg bűnben van a testvér, tényleg nehézség van az életében, tényleg elkövetett valamit, senki másra nem tartozik. Tartsd meg magadnak a titkot, tegyél zárat a szádra, ahogy Ézsaiásnak is, illetve Jóbnak is zárat tettek. A következő, és már nem sok van, túl sok fecsegés vagy bőbeszédűség. Erre emlékeztettem a múlt, hogy a hölgyek neurológiai rendszerében 14%-kal több a beszédközpont, ezért kétszer annyit is beszélnek napi szószám szerint, mint a férfiak, de ez nem csak ebből fakad, sok más társadalmi és szociológiai okai is van. De a Biblia is beszél arról például, hogy a sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, aki pedig megtartóztatja ajkát, az értelmes. Prédikátor 5:3, mert ahogyan állam következik a sok foglalatosságból, úgy lesz a sok beszédből bolond beszéd. Nagyon egyszerű Salamonnak a képe. Egyszerűen annyit mond, hogy ha valaki nagyon-nagyon sokat beszél egy dologról, kikerülhetetlen az, hogy valamilyen vétek ne jöjjön be abba a dologba. Valamit eltúloz, valamit féligasságként ad tovább, valami esetleg már pletyka lesz, valami esetleg árulkodás lesz, vagy esetleg egy kis féltékenység, irigység. Tehát amikor sokat beszélünk, kikerülhetetlen az, hogy minden egyes szavunkra odafigyelve, mindent jól meggondolva, végig imádkozva tudjunk beszélni. És ugyanakkor ez a sok beszéd és a bőbeszédűség nagyon sokszor kárt is tud okozni, mert amit például el lehet mondani mondjuk 5 mondatban, azt nem kéne 45 percig mondani. És ez az nagyon sok embernek kikészíteni az idegrendszerét, ellopni az idejét, megfosztani őket attól a sok jótól, amit Isten még készített számára. Sokszor ebben szereplési vágy van, és ilyen feltűnési viszketegség is van, hogyha én sokat beszélek, vagy jó beszélőkém van, akkor én fontos és értékes ember vagyok. Ezzel kompenzálják a bennük lévő sokszor ürességet, vagy felszínességet. Tehát figyeljünk oda arra, hogy ne beszéljünk sokat, ha nem muszáj. Ezt mondja a Salamon, hogy amit lehet egyszerűen és röviden mondani, azt mondjuk röviden. Nem kell 30-szor, 80-szor, 100-szor körülírni, hanem engedjük azt, hogy más is szóhoz jusson, és figyeljünk oda arra, hogy Isten tudjon ebben is egy keretet adni nekünk. A rabbinikus feljegyzésekben van egy történet, hogy a Júdeában élő zsidók Jézus korában nagyon szűkszavúak voltak, míg a Galileában lévők nagyon bőbeszédűek voltak, és mert állandó konfliktus forrása volt, és az egyik rabbit azért fették meg, nem azért, mert egy idegen nővel szóba állt, már ez is önmagában egy komoly probléma volt, hanem amikor Galileába ment, valahogy eltévedt, és a Galileába felé vezető útra akart rátérni, és azt kérdezte az egyik hölgytől, aki arra ment, hogy merre vezet az út Liddába. Normális kérdés? Teljesen normális kérdés, de a rabbi társak Jeruzsálemben, amikor visszament, megfették, hogy csak annyit kellett volna kérdezni, hogy merre Liddába. Három szó már az már sok volt, tehát ők is már odafigyeltek arra, hogy ne legyenek bőbeszédűek, és tudjátok, hogy miért? Mert ők megértették azt az Ószövetségből és a bibliai tanításokból, hogy az ember különösen Istennel kapcsolatban ne legyen bőbeszédű. Nézzétek meg, Jézus mit mond? Hogy Isten nem azért hallgat meg, mert a ti bőbeszédűségetek miatt. Ha megfigyeltek Jézusnak a tanításait, Jézusnak a példázatait, Jézusnak a legtöbb példázata 2-3 percben elmondható. Van olyan példázata, ami 15-20 másodperc alatt elmondható. Jézus nem nyújtotta meg ezt a fajta dolgot, hanem nagyon sok kis, apró, rövid dolgokat mondott el és adott tovább. Nem merült bele a bőbeszédűségbe. Tehát vigyázzunk arra, hogy ne legyünk bőbeszédők, ne fecsegjünk túl sokat, amit lehet röviden mondani. Röviden mondjuk, ne játszunk a másik idejével, idegrendszerével. Aztán a kárhoztatás, vádlás, rágalmazás, ez lesz az utolsó. Azt mondja Jakab 4.12, egy a törvényhozó, aki hatalmas megtartani és elveszíteni, kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat. Azt mondja Jakab, hogy a hívő emberek életében nem szabad megengedni azt, hogy kárhoztassuk a másikat. Hogy ítéletet mondjunk a másikra. És most nem arról van szó, hogyha valami bűnben van és meg kell inteni és feddeni, az egy másik kategória. Itt az, amikor az ő életmódja, az ő gondolkodásmódja, az ő viselkedése miatt, mert csak eltér a tiédtől, vagy nem az egyházi hagyományok rendjébe illeszkedik, elkezd el a másikat kárhoztatni és megítélni. Azért, mert ilyen hosszú a haja, olyan rövid a szoknyája, ilyen a fogsora, olyan a fülbevalója, stb. Stb. Nem vádolhatod és nem kárhoztathatod a másikat csak azért, mert nem olyan, mint te. Mert valamiben különbözik tőled. Ne kárhoztasd a testvéredet, ne engedd neki. Nézzétek meg a Zsoltárok 109.20-at, nagyon érdekes. Azt mondja Dávid, ez legyen jutalmuk az Úrtól az én vádolóimnak, akik rosszat beszélnek az én lelkemre. És tényleg a lélek szó szerepel, hogy amikor ez a vádlás, a kárhoztatás, a rágalmazások vannak, ezek az embernek a lelkére, a pszichéjére rátelepednek. És a legtöbb problémát és feszültséget ezek okozzák az életébe. Mert az embernek a szelleme olyan szempontból érinthetetlen, hogy a Szentlélek lakozás vesz benne, ő általában nagyon hamar rendet tud rakni az ember szívében, szellemében, és hamar hívő ember hamarabb le tudja ezeket a problémákat küzdeni. Ide tartozik többek között egyébként az átok és a démonikus dolgok, ezek a szellemi részből a Szentlélek ezt intézi, viszont az embernek a lelke, amikor elkezdenek róla rosszakat beszélni, elkezdik az embert rágalmazni, megvádolni, kicsúfolni, vagy pletykákat terjeszteni róla, jártatok már így, mikor valaki valami hazugságot mondott rólatok? Mit éreztetek? Igaz, hogy milyen rossz volt a lelketeknek? Teljesen rányomódott. Az emberek depressziósak lesznek, idegesek lesznek, feszültek lesznek. Egy csomó betegségnek a forrása lehet. Nagyon sok betegség például, akár a cukorbetegség, a vérnyomás, meg sok ilyen betegség, szívvel kapcsolatos betegségek, pszichoszomatikus tünetek által jönnek létre, és amit az embernek a pszichéje meggyógyul, helyreáll, onnantól kezdve a fizikális állapotában is változás jön létre. Ezért fontos, hogy amikor ilyeneket hallasz, menj az Úrhoz. Ne engedd, hogy ez rátelepedjen a lelked, a szellemedre, vald meg az Úrnak, hogy Uram, megbántottak, megsértettek, megbocsátok nekik, Uram, és szabad akarok lenni. Jöjjön te drága lelkeddel, tisztíts ki az én lelkemet, szabadíts meg ezektől a gonosz dolgoktól és gondolatoktól, hogy ne okozzanak problémát, mert ezek gyötrelemmel járnak. Hány és hány álmatlan éjszaka van azért, mert valaki beszólt a testvérének, vagy valami olyat mondott róla, vagy meghalt egy olyan hírt, ami róla tejer a gyülekezetben, és hetekig, hónapokig rágja, emészti magát. Kikészült tőle, már nem is szolgál az Úrnak, lehet, hogy a gyülekezetből is elmegy, már nem jár annyi gyülekezetbe, mert valaki megbántotta őt, megsértette őt, és a lelkére rátett egy csomó nyomorúságot, egy csomó problémát, és elválasztotta azt az embert Istentől és a gyülekezettől is. Ne engedjük meg, hogy ezek a dolgok bekövetkezzenek, álljunk ellen ezeknek a beszédeknek. És ami szintén fontos, hogy ha olyan emberre találkoztok, aki ilyen rágalmazó ember, kárhoztató, vádló, negatív beszédű ember, kerüljétek. Ne vállaljatok közösséget ilyen emberre, meneküljetek tőle, szakadjatok el az ilyen emberektől. Ne foglalkozzatok vele, mert bemegy a ti lelketekbe is, megfertőz a szellemeteket, ti is hasonlókká válhattok hozzá. Nézzétek meg, a jó erkölcsöt megrontják a rossz társaságok. Ha ilyen dolgokat nézel, hallgatol, sok olyan hívővel találkozok, aki állandóan a kormány így, az Európai Unió, mindenféle. Egyszerűen beszélgetek vele 5-10 percet, és semmi jó dolgot nem hallok róla, még az se, hogy legalább jó idő van, legalább annak örülne, hogy süt a nap, meg legalább tud levegőt venni még jelenleg. Nem, semmilyen nincs, csak hogy mi nem jó, mi állandóan, és én kerülöm ezeket az embereket, és menekülök tőle, mert leterheli az életemet. Mennyit tudok annak örülni, hogy jó idő van, van egy gyönyörű családom, tudok örülni annak, hogy szolgálhatok az Úrnak, van munkahelyem, tudok dolgozni. Miért nem lehet ennek örülni? Miért kell mindig azt nézni, ami nem jó? Miért a rosszal kell foglalkozni? Ha ilyen emberekkel ne vállaljatok közösséget, kerüljétek ezeket az embereket, inkább mondjatok áldást, és segítsétek az embereket, hogy ebből a dologból megtérjenek, és tudjanak szabadulni. És végezetül egy igével szeretném befejezni, és majd ezzel fogjuk folytatni a következő alkalommal. Semmi rothadt beszédet, hogy szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Nézzétek meg, amikor Ézsaiás megvallja a bűnét Istennek, hogy tisztátalan ajkú vagyok, tisztátalan vagyok teljesen, mi történik? Összeesik a Szent Isten jelenlétében, ott van a bűneiben, összetörve, Isten mit mond neki? Na még 2 hétig vezekeljél. Na még legalább 3 hónapig fetrengjél ott, hogy akkor talán meg tudok kegyelmezni. Nem. Elküld az egyik szeráfot, és ebből gondolom, hogy ez a mennyei szintéren történt, mert a szeráf sem tudta megfogni azt a parazsat a szárnyaival, hanem egy fogót kellett használni, hogy ezt a fehéren izzó eleven szenet oda vigye a próféta ajkához, és ahol a legnagyobb probléma volt a beszéde, azt megérintette. És figyeljétek meg, hogy Ézsaiás mit mond, amikor Isten helyreállítja a prófétát, Isten helyreállítja Ézsaiást, Isten egyből kiküldi az ő beszédét, és mit mond? Kimegy el az én szolgálatomra, és mit mond Ézsaiás? Itt vagyok, engem küld. Mind a kettő fontos. Sok hívő mondja azt, hogy Uram, itt vagyok. Ez csak GPS. Tudja az Úr, hogy hol vagy? Ott vagy, az a helyed, ez a GPS kategória. De azt mondja, hogy itt vagyok, engem küld. És nézd meg, megadta Isten a szabad akaratból a döntést Ézsaiásnak, hogy válasszon. Mondhatott volna Ézsaiás nemet is, mondhatott volna. Szabad akarata volt. De amikor Isten megtisztította őt, Isten beállította őt a szolgálatba, és Ézsaiás azt mondta, hogy Uram, itt vagyok, engem küldj. Igaz, hogy utána majd belerokkan abba a teher súlyába, amit az üzenetnek hordozni kell, hogy hiába fog prédikálni, itt nem fog megtérni, sőt, még pusztává is válik Izrael, végidőkre vonatkozik, de Ézsaiás alkalmassá vált a szolgálatra. És ha megnézzétek az Efézus 4.29-et, itt egy kicsikét belemegyünk a görögbe egy mondat erejéig, hogy megértsétek. Itt a rothadt beszéd az azt jelenti, hogy amikor egy gyümölcs összefonyar, vagy egy épület összedől, vagy elkorhad egy fa. Itt ezt a képet használja, és hogy mondtam, képes beszédben kell gondolkozni. Azt mondja Pál, hogy ilyen ne jöjjön ki a szátokból, szó szerint ne folyjon ki a szátokból, ne eredezzen ki, ne lehessen visszavezetni a gonosz beszédet a szátokig. Erről beszélt tulajdonképpen Pál apostol. És azt mondja, hogy amely hasznos, szükséges az építésre, és az építés képet használja, hogy a beszédünk olyan legyen, ami felépíti az embereket. Itt az oikomedeo kifejezés szerepel a görögben, ami azt jelenti, hogy egy épületet felépíteni és felhúzni. És amikor a hívő embereknek a szükséges építésről van szó. Ez azt jelenti, hogy amikor beszélsz, akkor a testvérednek, amikor szólsz hozzá, akkor ezt a szellemi házát, amiben a Szentlélek lakozást vesz, segítesz neki felépíteni. És ezek a felépítményekhez tartozik az is, amikor a korhadt gerendákat kiveszed, és mondjuk egy rést betömsz a beszédeddel, a szabaddal, a bátorítással, a buzdítással, a helyreállítással, és a magyar fordításokban nem jön ez ki jól, de amikor azt olvassuk, hogy áldásos legyen a hallgatóknak, itt az áldás szó helyén nem a klasszikus áldás kifejezés van, hanem a charis. És azt jelenti szó szerint, hogy kegyelmet adjon, a legyen szó az szerepe, hogy adni, adakozni, hogy kegyelmet adjon a hallgatóknak. És miről beszél itt Pál apostol? Hogy amikor beszélsz, amikor megnyilvánulsz, ne a rothadt, gonosz, poshadt beszéd jöjjön ki a szádból, hanem olyanokat beszél a testvéreddel, a testvéredhez, ami fel tudja őt építeni kegyelemben. A kegyelem igéit szóljátok egymásnak, ne a vádlás, ne a károsztatás igéit. És ebben a kegyelem igéjében az is benne van, hogy amikor egy testvér bűnbe esik, vagy vétkezik, az életében recseg, ropog valami, mert bűnben van, akkor azt megintem, megfeddem, kicserélem azt a dolgot, segítek neki, hogy helyreálljon azon a területen. Ezt jelenti ez a kifejezés, hogy a beszédünk ilyen legyen, hogy építsük fel a másikat. És hogy a múltkori igeversben is olvashattuk azt, hogy amikor a hívők összejönnek, beszélgessetek egymás között zsoltárokban, dicséretekben, szellemi énekekben, és ezt kegyelemmel van megtömve, akkor elkezditek a hívő testvéréteket felépíteni. Ezt kívánom nektek, és a következő alkalommal pedig ezekről az áldásos beszédekről szeretnék mondani még többet. Addig is gyakoroljátok és hirdessétek a kegyelem igéit. Amen.